Kenyába fogunk most elugrani egy hír erejéig, ott ugyanis a többnejűségről indítottak egy szavazást.
Ez olyan volt, mint egy ilyen turisztikai magazin.
Igen, körülbelül. Szeretettel köszöntjük utasainkat. Az történt ugyanis, hogy a 395 fős kenyai parlamentben, hát egy kisebbségben vannak ott is a nők, ugye, a parlamentben, de nem voltak benne még azok se, akik egyébként beletartoznak. Ezért a férfiak fogták magukat, és azt mondják, hogy uraim, szavazzunk arról, hogy legyen nálunk több nejűség. És minden férfi.
Volt ellenszavazat, néhányan tartózkodtak, de ők éppen kórházban volt.
Egy se, az igazsághoz hozzátartozik az, hogy 30 képviselő hölgy bent volt, akik azonnal kimentek a teremből, és hát túl tiltakoztak a döntés ellen. Amire most figyelj, az egyik férfi képviselő a következőt bírta mondani: ha feleségül veszel egy afrikai nőt, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy hamarosan érkezik a második és a harmadik nő is. Ez Afrika.
Ez van.
Tehát konkrétan az volt a mondatban.
Nem tetszik,
mondatban. Igen. Hogyha nem tetszik, ha nem tetszik, akkor menj.
Mennyire demokratikus.
Mi? Amerikában vagy Európában, ahol nincs ez.
Ott éltek, ahol akartok. Mi nekünk akkor is lesz második, harmadik, negyedik bulát.
De bámulatos, nem? Tehát ugye ezzel el is intézték a történetet, nagyon nem is kellett gondolkozni rajta. Egyébként ugye az van, hogy ráadásként még, mert egy csomó olyan helyen a világban, ahol van ez a többnejűség, ott legalább meg kell kérdezni az asszonyt, hogy nem tudom, hogy akarsz-e, drágám, egy másik feleséget vennem, vagy hogy mi a véleményed róla, de legalább van valami.
Nem kell megvárni a választ, de meg kell kérdezni.
Igen, de legalább megkérdezed. Na most itt ilyen sincs, tehát még ezt sem kérik tőlük, hogy kérdezzék meg a nőket, hanem lehet hozni nyugodtan a második és a harmadik nőt is.
De milyen komoly problémáik vannak egyébként? Én nem gondoltam volna, hogy mondjuk ez egy napirendi pont lenne.
Hát figyelj, más nincs, az ország gazdaságilag stabil, rend van és béke, nyugalom Kenyában, és akkor gondolom ez volt a legfontosabb dolguk. Meg még egy dologról akartak szavazni, ez a vagyon megosztás. A nők azt akarták, hogy a házasságon belül ugye 50-50% legyen a közösen, tehát a házasság után megkeresett vagyon. Itt nagyon jó fejek voltak megint a kenyai férfi képviselők, mert egy 30-70-ben kiegyeztek. Igen, és nyilván a saját javukra. Szóval érdekes a történet, egyébként is izgalmas ország, meg izgalmas szerintem az egész Afrika, úgyhogy föl is hívjuk most az Afrikai Magyar Egyesület egyik tagját, és most kapaszkodj meg nagyon, Dr. Mihálfi Balázs sejket.
Na tessék.
Egy sejk. Egy igazi sejkkel fogunk most beszélni. Balázs, jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt.
Jól mondtam jó én reggelt. Ezt a sejk kérdést?
1986 óta ez így áll. Egyiptomban kaptam ezt a címet, amikor elvégeztem az iszlám teológiát.
De jó, tehát akkor ez egy ilyen egyházi titulusnak mondható cím?
Hát ennek három jelentése van. A arab szó sejk azt jelenti, hogy valamiben előjárni, vagy tudásban, vagy pénzben, vagy pedig korban. Az öregembert is sejknek mondják. Nos hát remélem nem ezért kaptam ezt a címet, hanem azért, mert elvégeztem a teológiát és a korán ismeretemért.
De ez nagyon rendes tőlük ám egyébként, hogy egy európai embert egyrészt közel engednek ahhoz a tudományhoz, ami egy nagyon-nagyon komoly műveltségi szintet is elérő történet, másrészt, hogy ezt díjazzák is afelé, aki elvégzi ezt a teológiai kurzust. Ez tényleg nagyon jó.
Nem kisebb személyiség, mint az akkori Al-Azharnak a nagy sejtje, Jad el-Hakk, aki azóta sajnos meghalt, adta ezt a címet.
Na most akkor ezt már tudjuk, hogy Egyiptom és a sejk kérdés, de hogy jövünk mi most az afrikai történethez?
Én Afrikában éltem, egy éve tértem vissza Európába, köztük Kenyába is, a szóba forgó országban is éltem, de Zimbabwe, Mali, mindenhol megfordultam. És vallási vezetőként, illetve mecsetben hitszónokként dolgoztam többféle helyet.
Kenyát mikor fogja elérni a demokratikus
kor
és a rend? Viszont
kérdezhetek? Magyarországot mikor fogja
elérni? Hát, igen, de most nem arról beszélünk, hanem Kenyáról.
Értjük, de...
Hát azt hiszem, hogy ezzel a több nehézséggel már kezdi elérni, ugyanis ezzel azt jelzi, hogy Kenya kezd visszatérni az afrikai alapokhoz, és kezdi felvenni azt a ruhát, ami ráillik, hiszen a monogámia Afrikában az egy természetes állapot, poligámia Afrikában az egy természetes állapot volt, nincs sok köze az iszlámhoz, mert az iszlámban szigorú szabályai vannak a poligámiának, viszont az afrikai törzsi eredetű poligámiának törzsi szokások húzódnak a hátterébe, tehát még a elveendő, asszonyok száma sem meghatározott, és a kondíciók sem.
Tehát még azt se kell mondani, hogy én, mint férfi, 30 nőt el tudok tartani. Tehát ezt se kérdezi meg senki, hogy van-e rá pénzem.
Na, a pénz az fontos, mert különben baj van, tehát nem tudja, el kell tartani, de erről egy történet. Zambiában éltem, amikor egy ember felvett a buszával, ahol 45 hely volt, és kérdeztem, hogy miért pont 45 hely van a buszában, azért az, hogy mert annyi felesége van.
Akkor a gyerekek nem utaznak.
Viszont az asszonyok dolgoztak mindenhol. Tehát Afrikában azt hiszem, hogy nők fogják megváltani a világot, nem a férfiak, mert amerre a szemmel lát, csak az asszonyok dolgoznak.
De akkor ennek azért van egy nyilvánvaló előnye, és valószínűleg Zambiában az egyfőre ütő félrelépések száma a legalacsonyabb a világon, nem? Tehát, hogy akinek 45 felesége van, az...
És ez így is van, mert amerre éltem, ahol több nemű házasságban éltek emberek, ott az AIDS nem volt felfedezhető. A monogám házasságokban viszont rendkívül gyakori a félrelépések miatt.
Hát pedig Afrika különösen fertőzött, ugye?
Különösen az egyenlítőtől délre, tehát Zambia, Zimbabwe, Botswana 25-28% között teszik a fertőzöttek számát, a hordozók számát, de ez azt jelenti, hogy gondolja, hogy a hordozók azok a nemi érett emberek, tehát nem a gyerekek és nem a igazán idősek, tehát végül is a munkaképes lakosságnak a 25-28%-áról beszélek.
Nagyon komoly. Kenya többségében keresztény, ezt jól tudom?
Hát végül is ezek a népszámlálási statisztikai adatok Afrikában megbuknak. Inkább úgy mondanám, területi megoszlásban a coastal, tehát a tengerparti régió, Mombasa, egyebek, azok muzulmánok főleg, a belső területek keresztények. Ez én azt, hogy 60-40%, 70-30 vagy 50-50, a fene se tudja ezeket a statisztikákat. Afrikában nincs statisztika.
De nyilván ezt azért kérdeztem, ugye, mert a kereszténységre vezethető talán az vissza, hogy ugye a monogámiát kezdték előnyben részesíteni. Uh-huh. Most mi lehet az oka annak, hogy hirtelen még a parlament is szavazott erről?
Reform keresztény.
Ja, reform keresztény.
Egyébként valóban a keresztényeknél is kezdődik a poligámia korszak. Gondolja, hogy na most ez is kitérő, volt Zambiában egy olyan, Zimbabwe-ben egy olyan keresztény közösség, ahol csak AIDS-esek voltak, de még a pap is. Aha. Na, tehát így mondom, hát az ottani nemi élet és szabadság az egész másképp értendő, mint Európában. Így hát ez a több, hogy mondjam, az élethez tartozó fogalom, ez a nemiség és a szexualitás. Tehát nem egy kuriózum.
Balázs, én úgy érzem, hogy ön egy kicsit össze tud kacsintani ezzel a több nejűséggel a mondataiból, nem?
Én csak bal szememre látok, de még azzal is tudok.
De azzal nagyon. Na most, hogyha tényleg egy kicsit elkezdenénk fejtegetni ezeket a szálakat, akkor mi az előnye annak, hogy van otthon mondjuk 5 feleség ön szerint?
Nézze, a kialakulás az nem úgy volt, hogy egyszerre hirtelen 5 feleséggel kezdtünk, hanem úgy, hogy ezek a természeti népek kint élve rengeteg dolognak ki voltak téve, vadászat, oroszlán, háborúk, stb., és a férfiak részaránya lecsökkent. Tehát így módon a nők részaránya, ez párhuzam, hogy megnőtt, és ugye hát minden nőnek valahol van jogos biológiai igénye is, illetve az új vadászok legyártása is fontos, igen, tehát igen. Így módon a többnejűség teljesen normálisan kialakul, hiszen a táplálékszerzés miatt vadászra szükség van. Tehát ezek az alapok. Viszont a helyzet az, hogy a mai időkben Afrika újból visszatér a háborús korszakába, ahol tömegesen vesznek oda férfiak. Tehát ez is megmagyarázza. Ugye gondoljunk bele, a második világháború után elférfiatlanodott orosz és német falvak voltak, és hány zabi gyerek született. Egy egész generáció nőtt fel ilyen falvakban apátlanul. Na most ilyen talajtalanság, dekadencia, zabiság, egyebek. Na most ez kiküszöböli a több nejűség. De akkor, amikor az élet valahol visszakerül egy teljesen természetes mederbe, akkor a több nejűségnek is fogynak az okai. Tehát ilyen rendkívüli állapotokban valóban életre keltődik automatikusan a több nehézség, de egy kiegyenlített társadalomban nem.
Uh-huh. Tehát ennyire egyszerű gyakorlatilag, hogy az igényhez, ha ez diktálja. Hm. Jó.
De vannak kivételes esetek, például, hogyha a nő nem tud gyereket szülni, vagy megbolondul, vagy beteg, vagy stb. Nem illik elválni, hiszen már egyszer szövetséget kötöttünk vele, de viszont az sem tagadható meg a férfitől, hogy leszármazása legyen, gyereke legyen, stb. Tehát vannak ezek az egyedi esetek is, mondjuk nem a háborús okokról.
Na ez viszont egy nagyon jó fej dolog, nem? Igen. Hogy azt mondod, hogy egyszer, 20 évvel ezelőtt te azt mondtad erre a nőre, hogy igen, ő az életed párja, és így ha bármi történik, akkor te nem dobod el, hanem gondoskodsz
róla. Így van. Tehát a poligámiának azért vannak racionális és nem csak kedvalapú okai, mert nem tagadom, vannak kedvalapon dolgozó férfiak is, akik csak azért, hogy legyen még egy. Na, ezeknek nincs se törzsi, se pedig vallási, úgymond iszlám sharia által kodifikált jogai a törzsi.
Hát ez ilyen halmozati érték, én úgy érzem. Ebben a dologban.
Hozzáadott
halmozati érték. Beosztást kell készíteni az asszonyok között? Hát most röhögtök, de bocsánat, itt mindenki nevet.
Hát így, hogy hétfőket, szerda, péntek, stb. Ilyen nevű asszonyokat nem ismerek. Viszont a Maliban például 2 nap pont váltották a férfiak a feleséget, tehát 2 nap itt, 2 napot. Uh-huh. Azért mondom, hogy itt vagy ott, mert mindig feleségnek külön házat kellett venni, tehát hogy úgy nem működik, hogy ugye? Na, úgy nem működik, hogy most együtt lakatom őket, és gruppen szexre hívom őket, aha, úgy nem. A másik, hogy vannak úgymond játékszabályok, és ez pedig a házassági szerződés. A házassági szerződést a 2 család köti, és akkor, amikor a szerződésben ki van kötve, hogy nincs megengedve második, harmadik, negyedik feleség, akkor az a férfi számára kötelező. Viszont olyan pontok is benne vannak, hogy például az iszlám szabályai szerint nagyon könnyű a válás. Csak én kimondom azt, hogy elválok tőled 3-szor, 3 menstruát követő időszak után, és persze ez alatt nem szabad a nőhöz nyúlni, hogy ne maradjon benne gyerek, és ettől kezdve hivatalosan elváltam. De akkor, ha elválok, minden házasságban, egy szerződésben rögzített kötelezettségem, tehát házadása, hogy ne maradjon fedél nélkül az asszony, élete végéig évente 2 ruha, tehát egy váltás, 2 váltás ruha, akkor ezek a kasszuáz előző volt a szukna joga, és egyéb jogok kiköthetők, és abban a pillanatban életre kelnek ezek a jogok, amikor a válás kimondatik. Aha. Tehát azért ötször meg kell gondolni, hogy a válást a férfi kimondja, mert az egy anyagi csőd. Ráadásul, hogy a hozomány kérdése is akkor vetődik fel. Tehát nem mindig a házasság előtt kell fizetni, hanem a válás kimondásakor például, mondjuk egy arab vidéken 3 kiló, 5 kiló arany. Hát azért nem mindegy.
Az kemény. És hogyha több asszonytól el akar válni az ember, ott az már tényleg...
Nagyon. Na látom, elég gyakorlatias.
Igen, az ember próbálja így behatárolni, mert az élvezeti értéket, azt megbeszéltük, azt tudjuk. A házi munka elosztása, akár azt is tudhatjuk.
Mondjuk, hogy ilyen nincs olyan, hogy valaki nem mosogatna el. Tehát, hogy
az ötből, ha valaki bevállalja. Tehát az élvezeti értéket, azt már értjük, de hát ugye a mocskos anyagiakról is beszélni kell.
És akkor így van az anyagiak, ezekkel pedig hozzátartoznak sajnos az élvezeti érték egy kicsit rontják, amikor az anyagiakat is bekalkuláljuk valóban.
Most ezek a járulékos, a pozitív dolgok, amik ezzel járnak, akkor ezek gyakorlatilag minden ember számára elérhetők, hogyha mondjuk áttér az iszlám hitre, ugye? Mert én nagyon sokat gondolkodtam azon például, hogy miért volt az, hogy 2 szabadságharc után is annyi magyar szabadságharcos ment ki Törökországba, és közülük nagyon sokan tértek át az iszlám hitre, akkor lehet, hogy emögött is ez volt?
Nem, hát azért ott más megfontolások vannak, mert ugyanilyen sansza volt annak, hogy éppenséggel eunukkát válik.
Ja. Ezért is azért is menekült.
Igen, nem.
Meg gondolom, hogy a felvételinél ez így viszonylag kevés indok, hogy miért szeretne mondjuk áttérni ugye az iszlámra, az több feleség miatt.
Ez nem indok, itt azért, aki ezt meggondolja, és tényleg nem érdek alapon veszi föl, és ebben nem csak házassági, hanem például üzleti érdekek is belejátszanak ezzel. az ez egy komolyabb dolog.
Na azért én mondjuk egy körmére néznék a magyar-zambiai baráti társaság egy-egy összejövő.
Nem alakult meg, de esetleg megalakíthatja.
Ha be tudunk szállni, mi is, akkor örömmel.
És kezdjük ma a leglényegesebb ponttal.
Balázs, meg kell mondjam őszintén, hogy viszonylag kevésszer beszélgettünk még Sejkel. Hogy is mondjam, ez volt az első, nekünk nagyon tetszett, úgyhogy köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Kíváncsi lennék a herceg más úr válaszaira is.
Ja, megpróbáljuk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, dr. Mihálfi Balázs Sejk, az Afrikai Magyar Egyesület tagja állt rendelkezésünkre ebben a bonyolult és nehéz témában.